Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, a testvéreket. Örülök, hogy aki itt van, jónak látta eljönni Isten tiszteletre és hallgatni Isten beszédét, a tanítást és tanulni. Annál is inkább mondom ezt, ugye ma ez a téma, hogy Jézus tanít, vagy Isten tanít bennünket, és tanulhatunk tőle. Délelőtt János evangéliuma volt az alapja az üzenetnek, most pedig egy Zsoltár részlet, bár majd szeretném kibontani a teljes Zsoltárra az üzenetet. A 78. Zsoltár első 7 verse az, amit most fel szeretnék olvasni. Tehát a Zsoltárok közül a 78-nak az első 7 versét. Álljunk fel és így olvassuk el, így hallgassák meg a testvérek. Tehát a 78. Zsoltár első 7 verse így szól. Ászáf tanító költeménye. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ámen. Tanít minket Isten. Délelőtt kérdéseket fogalmaztam meg, és így próbáltam az igét értelmezni. Mit tanít nekünk Jézus? Ez volt az egyik kérdés. És ugye egy nagyon hétköznapi, vagy egyszerű válasz volt, hát amit nem tudunk. Ő azt akarja megtanítani, ami még hiányzik az életünkből, ismeretként, gyakorlatként, életviteli megnyilvánulásként, gyakorlatként, és hogy miért tanítja ezt, hogy formáljon az ő képére. Most egy olyan kérdés lehetne még hozzátenni, hogy és hogyan taníthat még, és a rövid válasz előrevetítve az elődeink tapasztalataiból, az előttünk élő generációnak a megtapasztalásaiból. Erről szól a Zsoltár, már a felolvasott szakasz is, de a továbbiak. Készítettem, illetve hát Zotya segítségével készült egy kis bemutató, amivel szeretném színesebbé tenni. Ugye végig fogok nagy léptekben haladni a Zsoltáron, nagyon érdekes információk vannak, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit színesebb lesz, hogyha nem csak olvasok, idézek és szólok, hanem néhány kép is előttünk lesz. Figyeljetek tanításomra, mondja Ászáf, mint aki írta, de szerintem mindenki érzi, hogy itt nem csak egy embernek a megszólítása jön elénk, hanem magának Istennek a megszólítása. És mindjárt ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten azt mondja, hogy figyeljetek a tanításomra, figyelj a tanításomra, figyelj arra, amit én mondok, amit én közlök veled, lehetne ezt nagyon alaposan részletezni. Eszembe jutott egy nagyon egyszerű élethelyzet. Tavaly valamikor voltam egy bemutató tanításon, Tégláson voltunk, és akkor beültem egy órára, és az ragadott meg, hogy a pedagógus egy alsós tanító volt, negyedik osztályban tanította a bibliaismeretet, és az óra alatt nagyon sokszor elmondta, hogy a gyerekekkel kapcsolatot tartott, hogy figyelj, figyelj, figyelj. Engem már zavart, hogy mennyiszer ismétli ezt a figyelj szót, és akkor ezen nagyon elgondolkodtam, hogy milyen fontos ez a felszólítás, hogy figyelj. És ebben a Zsoltárban is ugye ez jön elénk, figyelj népem tanításomra. Milyen tanítás az, ami jön, mi az, ami üzenet volt akkor, és üzenet lehet nekünk is. Azt mondja Ászáf, hogy ős régi titkokat mondok el. És nem úgy titok ez, hogy na egészen eddig el volt rejtve, és most ő az, akinek ki lett ez jelentve, mint valami beavatott személy, hanem inkább azt lehet mondani, hogy amik régen megtörténtek, azok mind máig hagyományozva lettek, és az a ti dolgotok, hogy még ezt továbbadjátok. Ősrégi titok, tehát nem valami máig elrejtett dolgot, hanem inkább a átadás szempontjából elrejtett, hogy most tudatom veletek, amit én is úgy tudtam meg. Az elődök, amit átéltek, amit ők megtapasztaltak, és nem a sajátjuk, ez nagyon fontos az egész Zsoltár alatt ezt látni, hanem amit Isten tett. Nem az az elődöktől nyert tanításnak a lényege, hogy amit ők fontosnak tartanak, amit az előző generáció és mi is a következőre nézve görcsösen ragaszkodva ismételgetünk, hanem az Isten munkája. Mi történt az életünkben, mi történt az életükben? Ez az, amit szeretné Isten továbbadni, és egy nagyon komoly üzenet van a 8. versben, ugye most már kezdek túllépni a felolvasott szakaszon, azért kell nektek ezeket a dolgokat, ezeket az ősrégi információkat tudni, hogy ne legyetek olyanok, mint az őseitek, dacos és lázadó nemzedék. Megmondom őszintén, meglepődtem, amikor végigolvastam a Zsoltárt, mert az első 7 vers az valami nagyon pozitív és nagyon reményteli képet tárt elénk az elődökről. Ők aztán elmondják, megtudták, megismerték, továbbadják a titkokat, az Istentől tanult dolgokat, és aztán a folytatásban pedig, és a Zsoltár nagy része erről szól, a negatív példából szeretnélek tanítani benneteket. Azért adom át, ami történt korábban, hogy ne legyetek olyan dacosak, ellenállóak és tiltakozóak, hanem inkább, amit a képen is látunk, ez érvényesüljön. Legyen bizalom bennetek, emlékezzetek mindazokra, amiket Isten tett, és engedelmeskedjetek. Bízzatok Istenben, aki egykor úr volt, most is az, idézzétek fel, mit cselekedett, hogy működött, hogy reagált az ő népének a viselkedésére, és ebből okulva legyetek engedelmesek. És akkor tényleg végigmegy egy ilyen emlékező sorozaton, bocsánat, ezt csak úgy készen találtam, ez egy nagyon szép illusztráció, hogy tudja meg a jövő nemzedék, hogy Istenbe vessék a bizalmukat, és ugye ő rá emlékezzenek, és neki engedelmeskedjenek. Felfedi ezeket az információkat, azért választottam ezt a képet, mert azzal kezdi Ászáf az emlékezést, hogy milyen volt, amikor kijöttek Egyiptomból. Izrael történelméről van szó, Edvinék kedvére egy kicsit most akkor részletesebben is mondom, hogy ugye a zsidó nép közel 400 évet élt Egyiptomban, ahol rabszolga sorba kerültek. Ugye fáróváltás volt, ő nem ismerte a családját, és így a szaporodás miatt azt mondta, hogy inkább nyomjuk el őket, nehogy itt átvegyék az uralmat. Tehát több száz év rabszolgaságban voltak, és egyszer csak jön Isten kiválasztása, Mózes megszólítja, és ő általa segítségével kiszabadítja Izraelt Egyiptomból, és ezután jön egy 40 éves vándorlás, mire elérik az ígéret földjét, azt a bizonyos Kánaánt, és ezekre nézve kezd el emlékezni a Zsoltár. Ugye három képet látunk, ezt említi meg a Zsoltár, ha valaki nyitva hagyta a Bibliát és követi esetleg, a Vöröstenger szétválasztása, ahogy mindjárt ott a menekülés első napjaiban elérkeztek a tengerhez, és Isten azt mondta, hogy, illetve nem mondta, cselekedte, hogy egy különleges módon fogjátok megtapasztalni a hatalmamat. Ugye ketté nyílt a Vöröstenger, hatalmas szelet bocsátott Isten arra a helyre, és száraz lábbal mentek át, az őket üldöző fáraó serege pedig belefulladt, mert addigra összezárult, mire ők odaértek. Aztán a másik kicsi kép, vizet fakasztott a kősziklából. Mózesnek a közreműködésével, nem részletezem teljesen, mert már ebben is van egyébként negatívum, hogy miért kellett ez, és hogy hajtotta végre, és a másik pedig a vezetés. ugye nem tudom mennyire látszik, hogy egy vonuló embercsoport, és előtte pedig egy tűzoszlop. Tényleg Isten így irányította a népét. Ha éjszaka vonultak, akkor egy tűzoszlop jelölte az utat, ha nappal mentek, akkor pedig egy felhő mutatta. Csodák. Tényleg olyan megtapasztalások lehettek akkor Izrael életében, amit nagyon nehéz elképzelni. Tehát 40 éven keresztül menni, bocsánat, azért ezt is hozzáteszünk, bolyongani, mert hamarabb is célba érhettek volna, és közben ilyeneket átélni. Ez egy hatalmas dolog. Mit eredményezett Isten népének életében ez? Azt gondolnánk, ha valaki ekkora csodákat tapasztal meg, az tökéletes hűséggel, engedelmességgel, alázattal és odaadással követi Istent. Így volt? Nem. Folyamatosan ez váltakozott. Isten megmutatja a hatalmát, csodát tesz, a népben valami elindul, valami hála megszületik, valami odaadás megfogalmazódik, és aztán mégis megfordul minden. Jön az elégedetlenség, jön a lázadás, jön a szembenállás, és ez a kép nagyon jól illusztrálja, hogy Mózes volt az, aki ezt ugye elszenvedte, már egyszer azt mondta Istennek, hogy ez a nép megöl engem. És Isten azzal biztatta, hogy ne félj Mózes, nem ellened lázadnak, hanem én ellenem. És ez volt nagyon sokszor a nép életében. Az egy élő Istennel szembe mentek. Kértek, követeltek, vágyaikat fogalmazták meg, és így reagáltak arra, amit Isten tett velük. És ha olvassa valaki majd végig, ilyeneket látunk, hogy ezek miatt az Isten haragja jött rájuk. Tudom, hogy ez kínos kérdés ma a modern ember számára, hogy Isten haragja. Nem szabad kikerülni, hogy van Istennek ilyen reakció, és majd ha előre bocsáthatom, hogy az egész mégis egy hatalmas kegyelmet mutat. Az, hogy bizonyos helyzetekben Isten mégiscsak megmutatja azt, amit az egész helyzettel kapcsolatban gondol, az egy hatalmas ajándék. És most is előre megyek, ez egy nekem nagyon szép megnyilvánulás Istentől, a 40-41. vers. Csak hogy értsük, hogy a harag is miért jön. Hányszor lázadtak ellene a pusztában? Hányszor okoztak neki fájdalmat a sivatagban? Sokszor kísértették az Istent, megbántották Izrael szentjét. Az, amikor egy nép, vagy akár egyetlen egy ember, az őt kiszabadító, az őt megváltó, a vele hatalmas csodákat tevő, az érte rengeteg áldozatot hozó Istennel szemben lázadóan, engedetlenül, követelőzve viszonyul, az bántja az Istent. Az fájdalmat okoz neki. A szomorúságot kelt benne. Azon gondolkodtam, hogy hogy is lehet ezt megérteni. Igazából egy kicsit a szülő szerepből merítettem. Ha szülőként ugye odaadóan, igyekvően, áldozatot hozva gondoskodok a gyerekemről, és lázadást, ellenállást, tiltakozást, meg mindenféle negatívumot kapok, az milyen érzést kelt? Fájdalom, szomorúság, amiket ugye elolvastam, bánatot, és hát néha betelik a pohár. Megszületik a harag is. És tényleg a Isten reakciói között is megnyilvánult ez. Mi történik ezután? Ugye, ahogy mondtam, a nép ilyenkor megszeppent. Változást produkált az életében. És akkor mennek tovább, és mit tapasztalnak? Újabb csodákat. Megint, amit említett a Zsoltár, a manna van a baloldali képen, ugye ez a különleges mindennapi eledel, mennyei kenyér. Minden reggel kiment a nép, és talált ott a földön, nem tudjuk pontosan ez mi lehetett, olyan tápláléknak való anyagot, amit begyűjtöttek, és az aznapi ételt ez fedezte. Aztán egyszer csak megelégedett, hogy minden nap mannát enni. Édes kalácshoz hasonlóanak nevezi a Biblia. Hát jó lenne hús is. És Isten adott nekik egy fűrj átvonulás, és elhullottak a madarak, és ebből laktak jól hús tekintetében. Tehát Isten újabb csodákat ad. Elképzeltem ezek alapján a mennyei atyát. Szeret, megszabadít, csodákban mutatja meg a hatalmát. Dorgál, aztán megint csodákat ad, megint egyfajta ilyen pozitív hozzáállás, és nem hagyja abba. Mert szereti a népét minden negatív tulajdonsága ellenére. És akkor azt mondhatnánk, hogy és így tovább, és így tovább. Tehát ez változott, váltakozott 40 éven keresztül. Csoda, tiltakozás, büntetés. Csoda, tiltakozás, büntetés, vagy néha ezek ugye váltak, változó sorrendben. Ebből is mit mutathat, mit tanulhatunk meg, ha nézzük Izrael népét és az ő történelmüket. Az Istenről mit tanulhatunk meg? Számomra nagyon nagy dolgot üzen a türelmet. A türelmet és a hűséget. Ábrahámnak tette az ígéretet, hogy nagy néppé teszlek. Most már ott a nép, milliós tömeg, kihozta őket, vezeti őket arra a helyre, amit Ábrahámnak mondott, hogy majd itt települtök le. És mindenféle emberi reakció ellenére Isten ezt hűségesen végigviszi. Nagyon türelmes. A nép nem hagyott fel a kívánságaival, megint megfogalmazta, és tényleg egy ilyen újra és újra ismétlődő folyamat. Azért gondolkodjunk el más tekintetben is, hogy ez csak az évezredekkel ezelőtt élt Izraelnek a jellemzője. Vagy lehet mai emberi jellemző, Isten megmutatja a hatalmát, az embernek van valami fogadalma, Isten csodákat tesz, az embernek van egy elhatározás, a döntése, aztán megjön a kívánság, a tiltakozás, Isten megmutatja más irányból az ő erejét, dorgál, int, figyelmeztet, jön a megszeppenés, jön az isteni kegyelem, és akkor ismétlődik minden. Sajnos, hogy ennek az esélye itt van az életünkben, de ugyanúgy mi is mit tapasztalhatunk meg? Hogy az Isten milyen türelmes. Milyen türelmes és kegyelmes velünk. És a Zsoltárban, 32. vers környékén bemutat Ászáf egy ilyen reményteljes változást. Mintha valamit megértene ez a nép. Persze nagyon kemény előzményekkel. Ezek után is csak vétkeztek, és nem hittek csodáiban. Ezért hiába valóságban hagyta telni napjaikat, esztendeiket rémületben. Ha öldökölni kezdte őket, mármint Isten a népet, hozzá folyamodtak, megtértek, és kívánkoztak Isten után. Meggondolták, hogy Isten a kősziklájuk, a felséges Isten a megváltójuk, de csak szájukkal hitegettek, hitegették, nyelvükkel hazudoztak nekik. Szívük azonban nem tartott ki mellette, nem voltak hűségesek szövetségéhez. Nem mondom minden sornál és minden mondatnál, testvérek, hogy tényleg most ez a Zsoltár úgy tanít az elődökön keresztül, hogy talán minden mozzanatnál egy óvatos kérdést feltehetünk, és én? Többször figyelmeztetett már Isten, amikor ilyen régi történeteket olvasok, hogy soha ne a kényelmes fotelba hátradőlve vegyen fel az ítélkező szerepet Izrael népével szemben. Mintha azt mondanám, hogy bezzeg ők, igen. Na de mi? Na de én. Mennyivel szentebb, mennyivel tökéletesebb vagyok. Ez önbecsapás. Megtértek, kívánkoztak Isten után. Hát ez kimaradt ez a kép, amit szerettem volna. Vágytak a közösségre, elhatározásokat fogalmaztak meg. De aztán kiderült, hogy milyen szinten történt ez meg. Szóban. A szájukkal. Pedig Isten nem így fogadott nekik. Nem így tett ígéreteket. Amit ő mondott, azt megtette, végrehajtotta. És tényleg, ha valaki végigolvassa, látja egy különös, csodálatos befejezést. Sokáig nem értettem. Eljut odáig, hogy de adtam nekik egy királyt, Dávidot. Izrael történelmének ugye a második királya, az Isten szíve szerinti férfi, több helyről idézve lehet ezeket a jellemzőket összeszedni, és azt mondja, hogy na, elhoztam őt a pásztor a akoltól, a juhok közül, és királlyá tettem őt. Isten adott nekik egy pásztor királyt. Na és itt értem igazán a párhuzam megértéséhez, hogy nekünk Isten kit adott. Nekünk a mindenkor élő emberi generációnak. Persze 2000 évvel ezelőtt. Hát egy pásztor királyt. És ezért párosítottam így a képeket, a jobb oldali az Dávidot mutatná be, a bal oldalon pedig ugye ez a kétféle korona, a tövis koszorú és a tényleg dicsőséget és uralmat és hatalmat jelző korona, és hát még jó lett volna a kettő közé betenni a keresztet. Adott Isten egy pásztor királyt. Az az Isten, akinek tényleg ez a legkiemelkedőbb és legfontosabb jellemzője most is, és mindig egyébként annak ellenére, hogy megmutatja időnként a haragját, hogy ő irgalmas, hogy ő kegyelmes, hogy ő megbocsátó. Ilyeneket olvasunk, hogy visszafojtja a haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. Igen, tehát ha Isten valamit megmutat a haragjából, az csak valami felszínes, pici kis ízelítő. Visszafogja. És miért? Meg kiért? Krisztusért. Meg a mi megmentésünkért és megtartásunkért. Feledékenynek nevezi még a Zsoltár vége felé is. Ászáf az ő népét, a saját népét. Nem emlékeztek arra, hogy Isten miket tett. Nem emlékeztek hatalmára, és volt egy nagyon érdekes mondat. Nem emlékeztek arra a napra, amikor kiváltotta őket. Testvérek, ha van az életünkben dátum, bár nem mindenki tudja dátumhoz kötni, de ha megvan az esemény, a megtérés, az újjászületés, a megváltás, az új élet kezdete, azt néha fel kell idézzük. És nem csak magát a napot, hanem azt, hogy mi volt előtte. Ki voltam én előtte? Milyen voltam én előtte? Mit érdemelt az én életem abban a korszakban? És válaszolok, tehát én egy ateista, Isten tagadó, Isten káromló, mondhatnám, hogy tényleg isteni szempontok szerint egy semmire kellő értéktelen voltam. De az Isten szemében mégis értékes. És megadta a lehetőséget, hogy bizonyságot halljak, hogy Istenről halljak, hogy Krisztusról halljak valamit, hogy információt szerezzek, hogy Bibliát kapjak, és megengedte a közeledést. Soha ne felejtsük el, testvérek, azt a napot, amikor Isten megváltott bennünket. És ne felejtsük el az előtte levő életszakaszunkat sem. Szeretem a Tituszhoz írt levélből ezt, hogy emlékeztesd őket, hogy régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különböző kívánságok rabjai. És ugye ezt azért mondja, hogy nehogy fölényesen megítéljék azt, aki még ugyanebben van. Egyetlen egy dolog különböztet meg minket a még bűneikben élő emberektől. A kegyelem. Semmi más. Nincs érdemünk, semmit nem tudunk felmutatni, hogy mi miért vagyunk jobbak az emberektől. Csak a kegyelem, az a tövis-koszorú. Tanulhatunk. Ilyen értelemben is tanulhatunk, hogy Izrael életének nézzük a múltját. Látjuk a hibáikat. Látjuk a kudarcaikat. Látjuk azokat a Istentől jövő kritikákat. Ugye van egy közmondás, hogy az okos ember kinek a hibájából is tanul? A máséból is. A balga ember pedig a sajátjából sem. Most ezt tudom idehozni, tulajdonképpen ez a Zsoltár, ezt, mint hogy ennek a gyakorlatát mutatná be, kinek a példájából tanuljunk. Izrael életének, történelmének egy korszakából, az ő példájukból, hogy ne legyünk ellenállók, ne legyünk tiltakozók, hanem benne bízók és neki engedelmesek. Hogy jusson eszünkbe, hogy mit tett velünk, hogy szabadított meg, és hogy ezt azért tette, hogy tényleg a képviselői legyünk. Viseljük a képét. És ne csak az emberi teremtésnél adott, kapott képet, mint Isten képmásai, hanem a megváltásban nyert képet. Van egy könyv, nagyon találó a címe, az eltorzult képmás. Tulajdonképpen az ember jellemzéséről szól ez, és azt elemzi, hogy tényleg a teremtéskor az ember egy csodálatos Isten képű lény volt. És a bűneset miatt ez a kép eltorzult. Nem tudta az ember tovább az Isten képét tükrözni. De jött Krisztus, jön a Szentlélek, és egyre inkább helyreállítja ezt. Mondhatnám azt, hogy több lépcsőben a megváltás folyamatát nézve a mi életünkben, meg sok pici kis lépéssel. És ezért kell, hogy tanuljunk. Saját hibánkból, mások hibájából, történelemből, bibliai eseményekből, hogy ne a sorozatos bukdácsolás, hanem a bukásból való felállás utána egyre határozottabb továbbhaladás legyen jellemzőnk. És nem magunkért, ahogy délelőtt is mondtam, hanem miért. Nem az a jó nekünk, hogyha magunk dicsőségért teszünk valamit, változunk, hanem az Isten dicsőségére. Legyen így az ő kegyelméből. Ámen.